Mai első témánk a Panergy, saját részvényeket vásárol a társaság, és maga az árfolyam is jelentősen tudott emelkedni, és akivel a cég körül zajló események hátterét vizsgáljuk, a Szemán Ákos, az OTP részvényelemzője, akit szeretettel köszöntünk. Szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is!
A Panergy papírjai a budapesti értéktőzsde mid-cap szegmensébe tartoznak, közel 30 milliárdos piaci kapitalizációval. Akkor a szerepet játszik a vállalat a geotermikus energiatermelésben, illetve a magyar energiapiacon unblock.
Fogok majd néhány adatot mondani, próbálok nem túl sok számadatot bedobni. Ezt inkább csak ilyen viszonyításképpen, hogy ugye nagyságrendeket lehessen látni így Magyarországon belül. Itt a Magyarország Nemzeti Energia és Klíma tervének az adatait használom, ezek 2021-es adatok egyébként. 2021-ben a megújuló energiaforrásoknak az aránya a végső energiafelhasználáson belül az 14% volt Magyarországon. Ugye itt amikor azt mondjuk, hogy a végső energiafelhasználáson belül, itt nagyjából ez alatt mindent beleértünk, tehát itt nem csak a hűtés van, ebbe beletartó közlekedés, a villamos energiafelhasználás, ipari felhasználás, stb. Tehát ezen belül 14%-os a megújuló energia aránya, és azért itt is, tehát azért vannak különbségek, hogy mondjuk közlekedésen belül csak 6%-os volt a megújulók aránya, a fűtés-hűtésben kb. 18%-os, a villamos energiánál meg 14%-os. És ugye a Panergy az ugye alapvetően inkább fűtés-hűtési szektorban tartozik vele. Itt azt kell látni, hogy mondjuk a teljes végső energia felhasználásuk az ilyen 800 petazsúl volt, ebből mondjuk a hűtés-fűtés az 380 petazsúl, és ebből a geotermikus energiának a részaránya az mondjuk 5-6 petazsúl. A teljes megújulós az meg ilyen 110 petazsúl körül van. Tehát ha úgymond az egésznek az összes energiafelhasználás nézed, akkor azért a geotermikus energiának a súlya az elég alacsony. Még a megújulós energiákon belül is alacsony, és a hűtés-fűtési szektorban sem mondhat egyébként magasnak a kihasználtsága, akkor látszik, hogy hol használjuk ezt jobban, hogyha mondjuk a távhőszektornak nézzük meg az adatait, ott egyébként már nagyobb a geotermikus energiának a szerepe, ott kb. A távhőszektornak mondjuk egy ilyen 10%-át adja a geotermikus energia, és azon belül egyébként már egy nagyobb szereplő a Panergy. Van 650 ezer távhűtéses lakás, mint egy másfél millió ember él, és ennek a nagysága, ez a távhőtermelés, ez 2022-ben ez ilyen 28 millió gigazsúl volt, és ebből a geotermikus energia ez 3 millió gigazsúl, tehát kb. A 10%-át adta, és a Panergy-nek ugye a 2023-as termelés az 1,7 millió gigazsúl. Tehát hogy a geotermikus energián belül nagy szereplő a Panergy.
Mely földrajzi régiókban aktív a társaság?
Panergy-nek alapvetően két nagyobb projektje van, az egyik a Miskolci hőtermelés, a másik meg a győri hőtermelés, és akkor mondjuk a győri hőtermelésnek most mondjuk már egy kicsit nagyobb a szerepe, mondjuk egy ilyen 56%-ot ad, a Miskolci projekt meg mondjuk egy ilyen 42%-ot, és még van két kisebb projektjük is, az egyik Szentlőrincen van, a másik pedig Berekfürdön.
A negyedéves termelési jelentés külön kiemelte a geotermia számára prioritást biztosító kereskedelmi megállapodást a Győr-Szol ZRT-vel. Mekkora jelentőségű ez a társaság számára?
2022 márciusában kötött ezt a megállapodást a győri távhőrendszernek az üzemeltetőjével. Annyi a lényege, hogy itt gyakorlatilag a geotermikus energia az prioritást kap más alternatív főforrásokkal szemben, most ez lehet földgáz, biomassa, stb. De hogy ez a geotermikus energia az, ami előnyt fog élvezni. És hogy alapvetően a téli fűtési időszakban már így is azért nagyjából teljes kapacitással működött a Panergy, tehát alapvetően ez az extra, ez inkább a fűtési időszakon kívüli időszakot érintett, tehát most ez akár mint a tavasz végét, a nyári időszakot, őszelejét. Amikor ezt bejelentették, ez mondjuk egy ilyen 100 millió forinttal növelte az EBITDA-t, tehát mondjuk ez ilyen plusz 3-4%-ot jelent mondjuk az EBITDA szintjén a társaságnak.
Az a bejelentés érkezett, hogy halasztásra kerül a Miskolci projektnek a harmadik termelőkúttal történő bővítése. Ugye ez talán összekapcsolható azzal, hogy 2019-2023 között lényegében 1,7 millió gigazsúl körül stagnált az értékesített hőmennyiség a társaságnál. Te hogy látod, mi okozta ezt a halasztást, illetve mi az oka annak, hogy ez az értékesített hőmennyiség ez nem tudott érdemben növekedni?
Ugye azt kell látni, hogy ez alapvetően egy volumen termelés, nyilván valamennyit el lehet érni hatékonyságnöveléssel, és lehet ugye több energiát eladni, de azért vannak nyilván kapacitás határok. És a Miskolci kút, a harmadik termelő kút, amit oda terveztek, az alapvetően két funkciót látna el. Az egyik az egy üzembiztonsági funkció, tehát ez azt jelenti, hogy ha van mondjuk valami megkövesedés, akkor ez be tud lépni helyette, de emellett még extra kapacitást is jelent a társaságnak, tehát több hőértékesítést tudnak csinálni. Hát itt számolgattunk rá, tehát ilyen korábbi indikáció alapján ez egy ilyen 70 ezer gigazsúlnyi plusz energiát jelentene, ez most csoport szinten mondjuk egy ilyen plusz 4-5%-ot kezdetben, de ezt mondjuk idővel fel lehetne futtatni, az mondjuk egy plusz 8-9%-ot jelentene csoport szinten a hőértékesítésben. Ez a harmadik termelőkút. Ugye ezt eredetileg tavaly a hőszezon kezdetére tervezték volna már elindítani, de ugye volt egy csúszás, itt volt egy támogatási szerződése a cégnek, ami közel 1 milliárd forintos. Eznek az egyeztetése volt még folyamatban, meg a szakhatósággal voltak ilyen engedélyeztetéssel kapcsolatos engedélyeztetések. Tehát alapvetően emiatt csúszott a harmadik útnak a beépítése, és most az idei fűtési szezon kezdetére tervezik megvalósítani a projektet. Nekünk a modellben egyelőre ez még nem szerepel egyébként beépítve. Mi alapvetően ilyen konzervatívan közelítjük meg ezeket az ilyesfajta projekteket, és akkor fogjuk beépíteni, amikor már látjuk, hogy közelebb állnak a megvalósításhoz, vagy elkezdődnek ezek a munkálatok konkrétan.
Várhatóak egyébként új projektek a társaság részéről? Ugye viszonylag régen jelentkezett már új fúrással, új kutatási területtel a Panergy. Mi ennek az oka? Érzésre én itt a beruházási igényre gondolnék. Hogy látod, mennyire emelkedett ez az elmúlt években, akár egy évtizedben?
Alapvetően jó a meglátás. Itt lehet egyrészt azt is nézni, hogy ugye sokszor halljuk, hogy az országnak ugye kedvező geotermikus potenciája van, ugye most ebben használjuk mondjuk 5-6 petazsult. Én, ha jól emlékszem, az Egyensúly Intézetnek volt egy ilyen tanulmánya, ott ők azt írták, hogy mondjuk egy ilyen 40-60 petazsulos potenciál van Magyarországon, tehát a mostaninak akár a 10-szerese is elérhető lenne. Nyilván azért azt látni kell ezzel kapcsolatban, hogy geológiai szempontból azért vannak különbségek az ország résznek a kőzet rétegei között, tehát nem biztos, hogy minden kőzetréteg mondjuk olyan jó, mint mondjuk amit Miskolcon vagy Győrbe lehet csinálni, tehát mondjuk például az Alföldön, ha jól tudom, valamennyivel kedvezőtlenebbek ezek a dolgok. Tehát egy ilyen szempontból így ezeket a projekteket így azért úgy, ez valamennyire leszűkíti. Ilyen újfajta projektről a Miskolci termelők itt kúton kívül nem tudok a társaság részéről. Nyilván a beruházási költségek is fontosak, itt az elmúlt 5-10 évben ez mondjuk legalább egy 50%-kal, de lehet, hogy akár a duplájára is emelkedett. Itt alapvetően azért az a harmadik Miskolci termelőkút is ugye alapvetően egy több milliárd forintos projektről van szó, és még talán viszonyításképpen még azt tudom mondani, hogy annó, amikor megcsinálta a társaság zöldmezős beruházásként Miskolcban vagy Győrben ezeket a hőtermelő projekteket, akkor ezeknek volt egy 8-10 milliárd forintos költsége akkor, tehát hogyha mondjuk arra ráraknánk, akkor mondjuk tehát az meg 15-20 milliárd forintos beruházási költséget jelent. Nyilván ez most nem egy ilyen jellegű projekt, tehát a termelőkút az csak egy bővítés, tehát ilyen szempontból ez olcsó, mert már egy meglévő infrastruktúrába kerül be, csak azért mondom, hogy viszonyításképpen azért ezek igen nagy összeget szoktak lenni.
Közel 4 milliárd forintos EBITDA-t prognosztizált a menedzsment mind a tavalyi, mind az idei évre. A modelletben egyébként milyen növekedéssel számolsz a következő évek tekintetében?
Ugye a menedzsment az jövőre, vagy bocsánat, az idei évre egy ilyen 3,94 milliárd forintos EBITDA-sávot határozott meg. Nekünk a becslésünk az idei évre az 3,83 milliárd forint az EBITDA-ra, ez picit alacsonyabb, mint a menedzsment sávja, de azt hozzáteszem, hogy a menedzsmentnek a sávjában már beletartozik ez a Miskolci termelőkútnak is az idei év első része, hogyha beüzemelik a fűtési szezon kezdetéig. Hogyha ezt hozzáadnám mondjuk a mi kalkulációinkhoz, akkor mondjuk nagyjából a menedzsment által meghatározott sáv alsó részére esne. Én ezen kívül most növekedéssel nem számolok a modellben, majd amikor beleépítjük a Miskolci kútnak a modelljét, az fog egyfajta növekedést jelenteni. Hát az első teljes évben, tehát hogyha mondjuk ezt 2025-öt nézzük, akkor ez mondjuk EBITDA szintén mondjuk egy 3-4%-os növekedést jelenthetne kb., és akkor utána, hogyha ezt még ezt kapacitásban fel tudják futtatni, vagy tudják növelni a hőértékelést ezáltal idővel, akkor az még egy picit növekedhet, mondjuk egy ilyen, nem tudom, 6-7%, de hogy ez milyen az ütemezése, meg felfutatása, azt még majd nekünk is bele kell építeni a modellbe.
Mennyire számítanak olcsónak vagy drágának a közelmúlt rallyát követően a Pannergy részvények, akár itt a hazai részvénypiacon, akár a tágabb értelemben vett versenytársakhoz viszonyítva, illetve mennyire könnyű versenytársakat vagy hasonló iparágban tevékenykedő vállalatokat találni a környező országok vagy akár Európa tőzsdéin?
Érdekes kérdés egyébként, hogy alapvetően milyen társaságként tekintesz a Pannergyre. Tehát, hogyha mondjuk most mutató számos értékelést nézünk, akkor körülbelül egy ilyen 7,5-8-szoros elvi EBITDA-ja van a társaságnak, a paper árát az meg mondjuk ilyen 12-14 körül jön ki, ez még a 2023-as becsült adatokat használom. Alapvetően így nem mondanám drágának egyébként. Amit mi használunk alapvetően a modellben, az ugye egy cash flow, egy ilyen DCF jellegű modell. Ott a mi 12 havi célárunk az 1908 forint, ez kb. 30%-kal van a mostani célár felett. Ugye azért nehéz az összehasonlítás a Pannergy esetében, mert egyrészt nem sok ilyen geotermikus projekt van a régióban, vagy hát akár globálisan sem mondhatnám, hogy azért egy nagy szektorról van szó, és ugye nehéz mondjuk összehasonlítani akár egy, mondjuk nem tudom, egy Egyesült Államok beli vállalattal, aminek kenyai geotermikus projektje van, meg mondjuk sokkal nagyobb, tehát hogy nyilván itt azért elég nagy eltérések vannak. Régen több éve használtunk a modellben ilyen relatív értékelést, de pont emiatt, hogy mivel elég nagyok a különbségek, akár regionális szinten is, meg nehezen összehasonlítható, itt inkább ezt a cash flow alapú modellt használjuk, az alapján alul értékeltek egyébként a részvények, de is látni kell, hogy mondjuk ezek a megújulós részvények azért alapvetően prémium szorzókon szoktak forogni, ott azért vannak olyan részvények, amik 20-30-szoros paper-rel rátakon forognak, nyilván attól lefelé van inkább a Pannergy, de ugyanakkor meg azt is látni kell, hogy azért szabályozott mondjuk a Pannergy-nek az árbevételet, tehát azért nem feltétlenül mondanám azt, hogy mondjuk itt a 20 plusz paper eráta mondjuk indokolható lenne ilyen szempontból.
Tavalyi éves közgyűlési határozatok alapján osztalékot nem fizetett a társaság, ugyanakkor viszont jelentős és szinte folyamatos saját részvény vásárlások zajlanak. Hogyha a jelenlegi helyzetet nézem, akkor napi 5000 darab részvénynek a megvásárlása, ami célként szerepel, és hát közel 24%-os már a társaságnak a saját részvényállománya. Tehát a cash flow mellett joggal adódik az a kérdés is, hogy mi a célja egy ekkora mértékű saját részvény kitettségnek.
A cég már jó pár éve folytat saját részvény visszavásárlásokat, most az aránya a teljes részvényállományon belül, ez az elméleti határ, amit ilyenkor lehet csinálni, az 25%. Tehát, hogy nyilván ilyen szempontból ez korlátozza a, úgymond a részvény visszavásárlásnak a mennyiségét, de 2022-ben, ha jól emlékszem, már volt egy ilyen hasonló helyzet, akkor elérték ezt a 25%-ot, és akkor utána a közgyűlési felhatalmazás engedte a cégnek, hogy volt egy ilyen javaslat, hogy történjen tőke leszállítás, vonják be a saját részvényeket, és akkor ezt is csinálta a cég, tehát leszállították úgymond a saját részvényállományt, bevonták a saját részvényeket, és akkor így ugye megint volt úgymond egy puffer, hogy tudjanak tovább saját részvényeket vásárolni. Én el tudom képzelni, hogy mondjuk az idei évi közgyűlésen is mondjuk ilyen hasonló javaslat fog jönni. 2022-ben egy ilyen 1,8%-os osztalékhozammal fizettek 18 forintot az akkori részvényárak mellett, ami szerintem akkor ilyen 1000 forint körül lehetett, és az összesen cég szinten mondjuk egy ilyen 300 millió forint volt. Meglátjuk, hogy az idei közgyűlésen ugye felmerül-e megint majd az osztalék, hogy nyilván ez egy mérlegelés kérdése, mert ugye a saját részvényvásárlás ilyen szempontból vagy rugalmasabb opció, az osztalék fizetés az meg ugye azt ugye fixen kifizeti mondjuk egy adott időpontban a társaság.
Az egyetlen elemző vagy, aki követi a Pannergy részvényeit. Mit jelent egyébként a BÉT elemzési programjában történő részvétel? Hogy néz ki a munkád ezen a téren?
ez nagyjából úgy néz ki, hogy az összes termelési jelentést, amit a társaság kiad, ez ugye 4 darab van egy évben, azokról szoktunk elemzést készíteni, ezen felül készítünk elemzést a féléves jelentésről és az éves jelentésről is, és akkor is, hogyha érkezik valamilyen olyan bejelentés, amiről azt gondoljuk, hogy hatással van a társaságnak az életére, ez lehet akár egy támogatási program, vagy kútfúrás, vagy valamilyen pályázattal egyébbel kapcsolatos bejelentés, akkor ezekről is mindig szoktunk kérni, és akkor ez általában egy 2-3-4 napon belül azért felszokott kerülni a BÉT-nek a honlapjára a részünkről. Tehát ilyen szempontból szorosan követjük a céget, és nyilván a menedzsmenttel is szoktunk azért egyeztetni, megbeszélgetni, hogyha adódnak kérdések, akkor azokat tisztázzuk velük.
Szabályozói változásokra mennyire érzékeny egyébként a Panergy modellje, illetve említettél pályázati lehetőségeket, ezekkel mennyire tudott élni a cég az elmúlt időszakban?
Szabályozott árbevétel van a cégnek, és ugye évente egyszer, jellemzően október környékén van egy szabályozott hőár meghatározás, és akkor gyakorlatilag ez az, ami meghatározza a cégnek az árbevételét, ez értékesített gigazsúlonként van meghatározott, tehát ez alapján az árbevétel az adott. Na most azt is látni kell, hogy alapvetően ez igazodik valamennyire a cégnek a költségszerkezethez, vagy nagy részt ahhoz igazodik. Tehát ilyen szempontból szabályozott az árbevétel, hogy ha emelkednek a hőárak, akkor azért az általában jelenzően a költségemelkedés is van mögötte, vice versa. Ugye nyilván, amikor volt ez a fajta energiakrízis 2022-ben, akkor nem volt azért ennyire egyszerű a helyzet, akkor ugye nagyobb volatilitás volt a piacokon, akkor volt egy hőárbejelentés októberben, meg ha jól emlékszem, akkor még január elején is volt egyfajta, és még akkor is ugye volt egyfajta gondolkodás, hogy nyitott volt, hogy akár ezt megváltoztathatják hamarabb, tehát nem feltétlenül kell várni októberig a következő hőára. Tehát ilyen szempontból, hogy úgy van hatása nyilván a szabályozásnak, azért szerintem kisebb pozitívum vagy negatívum lehet abban, hogy változik a hőár, de mondom, tehát azért nagy részt ez a költségekkel együtt szokott menni. Pályázati részem, ugye ott most ez a miskolci projekt, amivel kapcsolatban itt 2022-ben kaptak egy 1 milliárd forintos támogatást nyert el a társaság, ez nyilván azért csökkenti a projektnek a kockázatait, úgyhogy ez minden szempontból pozitívnak gondolom.
Köszönjük a beszélgetést Szemen Ákosnak, az OTP részvényelemzőjének, és nagyon jó hétvégét kívánunk.
Én is köszönöm, viszont.